Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 8. fejezet 46. versétől kezdve a következőképpen. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat. Ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy autószerelő egy motorhengerfejét szerelte éppen a szervíz műhelyben, amikor egy híres szívsebész lépett be, és amíg várt a szervíz vezetőjére, átkiabált a szerelő szívsebésznek, amikor megismerte. Azt mondja, hogy hé, doki, kérdeztetek valamit? Az orvos megdöbben, megy közelebb a szerelőhöz, szerelő kiegyenesedik, megtörli a kezét, és így kezdi. Szóval, doki, nézze meg ezt a motort. Én is kinyitom a szívet, kiveszem a billentyűket, kijavítom, beteszem az új alkatrészeket, és amikor kész, akkor úgy működik, mint egy új. Hogy lehet az, hogy ezért alig kapok egy kis lóvét, míg maga nagy pénzeket akaszt le, alapjában véve ugyanilyen munkáért. A sebész elmosolyodott, odahajolt az autószerelőhöz, és odasúgta neki, próbálja meg mindezt járó motorral. Amikor ezt a kedves kis történetet hallottam, akkor éreztem, hogy az Isten egy ilyen nagy szívsebész, aki a mi járó motorunkat, járó lelkünket, zakatoló, berregő lelkünket úgy gyógyítja, hogy közben nem állítja meg. Időt ad nekünk. Hosszú-hosszú időt ad nekünk, nem állítja meg, addig, amíg meg nem gyógyítja. Persze eközben, ami szívünk, lelkünk zakatolja a magáét, hát úgy, ahogyan itt Jézussal is perlekednek az őt körülvévő zsidók, de aztán mindannyian tudjuk, hogy most teljesen mindegy, hogy mely nép közül született meg Jézus, teljesen mindegy, hogy most kikre gondolunk, illetve nem mindegy, hanem magukra kell gondolnunk, hiszen most mi vesszük körül Jézust. Hiszen most mi vagyunk azok, akik vele perlekedünk. Mindig a mindenkori ember az, aki Jézus körülveszi, és mondja a magáét, vagy dicséri magát, vagy lebecsüli magát. Vagy azt mondja, hogy figyelj ide, nem én vagyok a hibás, hanem azok a többiek a hibásak. Figyelj ide, nem nekem van szükségem újulásra, hanem annak van szüksége, mert ő még csak 20 éve jár a templomba, én bezzeg már 50 éve járok. Tulajdonképpen te vagy a rossz, hogyha engem kérsz számon, benned van az ördög, idáig jutnak el ugye a Jézus korabeli emberek. A másik ember lehet, hogy azt mondja, hogy hát én semmire sem vagyok jó, én már teljesen elrontottam az életemet, rajtam már nem lehet segíteni, én már nem tudok megváltozni. Vagy túlbecsüljük magunkat, amit megalomániának neveznek, vagy pedig lebecsüljük magunkat, amit kisebb rendűségi érzésnek, súlyosabb esetben komplexusnak neveznek. De teljesen mindegy, hogy melyik végletbe esünk, mind a kettő ugyanarról szól, hogy kicsinek érezzük magunkat. Úgy érezzük, hogy elrontottuk az életünket. Az is, aki nagynak gondolja magát, ezért teszi, aki lebecsüli magát, szintén ezért teszi. És közben pedig történnek körülöttünk a gyógyulások, a szív gyógyítások, a járó motoroknak a gyógyításai. Hiszen a történetünket körülöleli két ilyen gyógyítás is. A 8. fejezetben a végén találjuk ezt a történetet. A 8. fejezet első verseiben a házasságtörő asszony meggyógyításáról van szó, akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy menj el, és többé ne vétkezzél. Aztán közvetlenül a történetünk után, a 9. fejezetben a vakon született ember meggyógyításáról van szó. Fizikai és lelki szemeinek, a szeme világának a visszakapásáról van szó. Tehát miközben, és ez ma is így van, miközben megy a perlekedés Jézussal, hogy most akkor tényleg csak ő az igazi, hogy ő a megváltó, tényleg csak ő az egyetlen út, tényleg benne kell hinni, tényleg nem a cselekedetekért üdvözülünk, és így tovább. Megy a perlekedés, eközben körülöttünk gyógyulnak meg emberek. Hiányzik ezekből az emberekből, hiányzik belőlünk annak a megértése, hogy a Jézus által felállított diagnózis igaz. Igaz az, amit így hát elég keményen mondja, nem finomkodik, nem ismer kompromisszumokat, amikor azt mondja, hogy ti nem vagytok az Istentől valók. Hát ez mondhatnánk, rámondhatnánk azt, hogy hát ez nem egy lelki pásztori attitűd. Így odavágni valakinek. Vagy azt mondani nekik, azoknak az embereknek, akik egész életükben a templomba mentek, és a jeruzsálemi templomba is mentek évente többször, feláldozva ezzel életüknek jó részét, az utazással, a szálláskereséssel, pénzbeli terhet is rótt ez rájuk, hogy elvárás volt, a jeruzsálemi templomba el kell menni, kiestek a munkából, és ezeknek odavágja Jézus, hogy ti nem ismeritek az Istent. Mondhatnánk azt, hogy hát ez nem egy lelkipásztori hozzáállás. De Jézus éppen azért konfrontál, éppen azért ütközik össze ezekkel az emberekkel, hogy kibújjon a szög a zsákból. Mert csak akkor van lehetőségnek ezeknek az embereknek megismerni igazán az Istent, hogyha nem simítja el Jézus ezeket a különböző ellentéteket, hanem kiélezi. Ahogy a szívsebész is rettentően elrontaná a műtétet, hogyha azt mondaná, hogy hát ez a beteg billentyű, ez még jó lesz. Ott nincsen kompromisszum. Ott cserélni kell, ha rossz. Gyakran mi nem tudunk ütközni az ellentétes nézetekkel, hanem Hát inkább úgy gondoljuk, hogy az a keresztény, hogyha szépen elkenjük a dolgot. Valaki éppen az elmúlt napokban át akart vágni, és amikor nem engedtem, akkor azt mondja, hát keresztény ember, hogy így viselkedik. Elterjedt valami miatt, hogy a keresztény embert át lehet vágni, és engedi magát, és nem keresztény viselkedés az, hogyha állja a konfrontációt. Pedig nézzük meg, hogy pont azok az emberek voltak, akik leginkább előre vitték a világ sorsát, akik keresztényekké lettek, és merték vállalni a konfrontációt. Hát Jézusról nagyon jól tudjuk, hogy ilyen volt, de beszéljünk most olyan emberekről, mi magunk, hát a mi egyházunknak a elindítója, Luther ilyen ember volt, aki félelmet nem ismerve ment és vállalta a konfrontációt, vállalta még azt is, hogy az élete veszélyben van, nem félt attól, hogy kiátkozta az egyháza, nem félt attól, hogy birodalmi átokkal is sújtották. Miután rádöbbent arra, hogy az Isten szereti, miután rádöbbent arra, hogy ő egy bűnös ember, de egy megváltott és megigazult ember. Ezután volt mersze kiállni országvilág elé az üzenetével. Kezdve a 95 tétel kiszegezésével, és aztán folytatva a hitvallások megfogalmazásával, hitvallási iratoknak az írásával. Ezek mind-mind rettentő, bátor, konfrontáló iratok. Vagy gondoljunk a mi gyülekezetünk első lelkészére, hát az is igen kemény konfrontáció volt Sztélo Gábor részéről, hogy megmentsen 1600 gyermeket, zsidót, 400 felnőttet. Ezzel odaáldozta az életét. Ezt anélkül nem lehet megtenni, ha az ember nem tudja világosan, hogy Istentől mit kapott, és mit kell továbbadnia. Vagyis én azt látom ezeknek az embereknek az életéből, hogy ők a belső konfliktusaikat rendezték, mert alapvetően belső harcaink vannak, belső konfliktusaink vannak, erről szólt a főénekünk is, hogy hát meg vagyok törve belül, megtörve üresen adom át magam neki. Hát belül vannak a konfliktusok, és aztán majd a lemenő énekvers is erről szól, hogy gyötrődik az én lelkem a bűn rabságában. Amikor énekeljünk, gondoljunk erre. Tehát belül van a konfliktus, hogy én szeretnék hívő ember lenni, de nem tudok, mert elvon engem sok minden más, és ezért bizonytalan vagyok. És ezért miben nyilvánul ez a bizonytalanság, miben nyilvánul meg? Az ember vagy visszavonul, hogyha valamit rendezni kellene, valamilyen konfrontációt, valamilyen összeütközést, akkor visszavonul, nem szól a másikhoz napokig, vagy hetekig, vagy továbbiakban nem szívesen találkozik azzal az emberrel. Az egyik fajta megoldási kísérlet, a másik pedig az, hogy agresszíven viselkedik a másikkal, kiabál, letekeri az autónak az ablakát, és kiordít. Mindig tudjuk azonnal, értsük meg ezeket a szegény embereket, hogy iszonyú konfliktusok húzódnak meg bennük, valószínűleg még otthon is nagyon sok baj volt. És ezért mondja Jézus azt, hogy menj és békülj meg az ellenfeleddel addig, míg az úton vagy, mert a konfliktus az belül van, bennünk van, a mi érdekünk az, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat, elsősorban miénk, és aztán nyilván ennek egy gyümölcse lesz az, hogyha a másik emberrel is megtörténik a megbékélés. Vagy ezért mondja Pál apostol azt, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Lehetőleg még aznap rendezzük el a dolgot, mert minél tovább halad az idő, annál nehezebb lesz. Azaz azt látjuk, hogy Jézus igazi orvosként, így mondom, hogy biblikusan gyógyít, Ja, az orvostudomány az leginkább a szimptómákat kezeli. Szimptómák a tünetek. A tüneteket kezeli az orvos. Szűnjön meg a köhögésem, szűnjön meg az orrfolyás, stb. Ezek a tünetek. És Jézus pedig a teljes embert, testünket, lelkünket, szellemünket gyógyítja. Jelenleg a TB egyre több mindenből kivonul. Most nemrégiben tudtam meg, hogy például akik extrém sportokat művelnek, és eközben sebesülnek meg, azokat már nem gyógyítja meg ingyen a TB. Fizetni kell. Miért csinálta ezt a veszélyes sporttevékenységet? Valószínű, hogy ez tovább fog majd haladni, és mondjuk aki alkoholista, azt sem fogják majd csak úgy ingyen meggyógyítani, mert hát tehet róla, dohányzik, hát tehet róla. Jézus azonban teljes valónkat veszi figyelembe, és nem ismer kompromisszumot, ahogy a szívsebés sem ismeri, és nem mondja azt, hogy ez így még azért el fog zakatolni egy pici ideig, nem kell ezzel foglalkozni. Azt tapasztalom, hogy a hit oldja meg a belső konfliktusainkat. A hitetlenség növeli a konfliktusokat. Nagyon megdöbbentett az, amit múlt héten a missziói konzultáción Pilis Csabán mondott az egyik börtönlelkész, amikor arról beszélt, hogy milyen felelőssége van a gyülekezeteknek azok gondozásában, akik a börtönben vannak, és hogy ahol van a területünkön börtön, ott kötelességünk bemenni, látogatni, és így tovább. És akkor elmondja a börtönlelkész, hogy találjuk ki, ki az, aki látogatja, tudjuk a nemrégen meggyilkolt Andorka Eszter lelkésznőnek a gyilkosát. Akik tudják már, mert csütörtökön voltak, azok ne árulják el. Vajon ki látogatja Andorka Eszter lelkésznőnek a gyilkosát? Andorka Eszter édesanyja. Az anya látogatja a lánya gyilkosát. Képzeljük ezt el, hogy mit tudott Isten végezni, milyen műtétet tudott végezni ezen a szíven. Micsoda nehéz nekünk oda menni a másikhoz és közelíteni, nem megbocsátani, hanem egyáltalán szóba elegyedni. Micsoda szívműtét ez? Micsoda különleges kapcsolat lehet ez? A hit gyógyítja a belső konfliktusokat. És segít abban, hogy a konfrontációs helyzeteket tisztázzuk. Amikor összeütközésbe kerül két ember, hogy az tisztázódjon. Azért nem tudunk oda menni, kedves testvérek, a másik emberhez, mert bennünk ott van a konfliktus. Nem oldottuk meg. Nem adtuk át a szívünket az Úr Jézusnak. Konfliktust növeli a hitetlenség, a pénz utáni hajsza, a tudatlanság, függővé tesz, fertőz a politizálás, ahol csak feketén-fehéren látom a dolgokat, és ítélem el a másikat, és hordom le a sárga földig. Fertőz a számítógép, amikor ott ül a gyerek órákon keresztül, különféle ketyerék, amiket fontosnak tartunk, ezek mind-mind fertőznek, és növelik a belső konfliktusainkat. Mi a baj végeredményben tulajdonképpen? Az, hogy várják az emberek, a Jézus korabeli emberek is, mi is várjuk a messiást, és végül támadják, végül nem fogadják el, nagyon szépen ér véget ez az Isten tisztelet a Bibliában, köveket ragadnak, és Jézus pedig kimegy a templomból. Képzeljék el! Mi a problémájuk ezeknek az emberek? Mi a problémánk nekünk? Miért van az, hogy felvesszük az ünnepeink közé, a legfontosabb ünnepeink, keresztény ünnepek, karácsony, húsvét, pünkös, de tagadjuk mindezeknek az erejét. Tagadjuk azt, hogy Jézus értünk született meg, hogy feltámadt. Tagadjuk azt, vagy nem is tudjuk azt, hogy a pünkösd, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Még inkább tagadjuk azt, hogy ez bennünket is betölthet és egymás felé indíthat. Miért van az, hogy ezeket ünnepeljük, de az erejükkel nem élünk? Azért, mert ott van bennünk a vágy, hogy másképp éljünk, hogy hitből éljünk, de ugyanakkor ott van mondjuk a pénz utáni hajsza, vagy ott van mondjuk az erős politizálás, vagy ott van sok-sok minden más, amiben bízunk, az Isten helyett. És itt van ez a kettősség. Ó ember, új ember közötti kettősség, külső ember, belső ember közötti kettősség. Ezt így fejezi ki damaszkuszi úton Jézus. Pál apostolnak azt mondja, hogy nehéz neked az ösztön ellen rugódozni. Megvan bennünk az ösztön, az Istentől kapott ösztön, hogy mi az, amit kellene csinálni, hogy mi az igazi hívő élet, és közben bedarál bennünket a jelen való világ. Ennek a kettőnek a konfliktusát kell megoldani. És ez fogja előrevinni az életünket. Jézus éppen ezért mindig konfrontálni fog. Mindig összeütközést fog szítani. Hát ez az, amit így fejez ki Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Mindig konfrontálni fog, azaz megítéli azt, akinek biztos a hite. Ezeknek a farizeusoknak rendkívül biztos volt a hitük. Ők tudták azt, hogy ők nekik rendben van a szénájuk az Istennel, viszont Jézusnak nincsen rendben a szénája vele. Rendkívül biztos volt a hitük, Jézus meg akarja ingatni a mi biztos hitünket, és ugyanakkor azt is meg akarja ítélni, hogyha bizonytalan a hitünk, és helyre akarja tenni, hogy bizonyossá váljon, ahogyan a házasságtörő asszonynak a bizonytalan hitét is megerősítette. A következménye lehet ennek, hogy hát vagy köveket ragadunk, és magunkban Jézust megkövezzük, vagy pedig szívünkbe fogadjuk. A böjt nem más, mint konfrontációknak a sorozata. Nézzük végig Jézusnak az útját. Jerikón keresztül, Jeruzsálemben, a Gecsemáné kertjébe, a Golgotáig. Mind-mind konfrontációknak a sorozata. És eközben oldja meg a mi konfliktusainkat. Gyógyít meg. Gondolj mondjuk Péterre, aki ott van, szintén saját magában szenved, megvan benne a jó ösztön, védeni szeretné Jézus, de ugyanakkor nem tudja, ellentétben van önmagával, és aztán Jézus meggyógyítja, és elküldi. Ezt szeretné velünk is végezni az Isten, hogy a bennünk lévő konfliktus miután megoldódik, a hit által megoldást nyer, el tudjunk indulni, vállalni az összeütközéseket. Azt gondolom, hogy egyre többet kell vállalni a mai világban, egyre több ilyen lesz, félelem nélkül, vagy félve, de bízva abban, hogy Jézusi a győzelem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük a te példádat, és köszönjük azt, hogy megbocsátva, újjá teremtve körülöttünk embereket, vagy előttünk élt embereket, őket is indítottad arra, hogy szolgálni tudjanak félelem nélkül, vagy lehet, hogy sokszor félve, de beléd kapaszkodva. Minket is tégy rendbe, gyógyítsd meg a mi szívünket, lelkünket, és indíts a szolgálat útjára. Amen.